Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat, és köszöntöm nagy szeretettel a stúdióban Kovóth Zoltán szakújságírót. Szia!
Szia, Ági!
Egy sorozatban vagyunk, amelynek témája globális, világméretű és nagyon veszélyes problémák vannak és lesznek, és ezeknek a megoldása is csak is együtt és nemhogy országok, kontinensek összefogásával tud megvalósulni, meggyógyulni, vagy egyáltalán fékeződni. Itt olyan súlyú problémákról beszélünk. Az első elemében a sorozatnak beszélgettünk a túlnépesedésről. A második részben beszélgettünk a túlfogyasztásról. Ma a környezetszennyezésről fogunk kicsit részletesebben beszélni. Tulajdonképpen még kapcsolódik egy kicsit a túlfogyasztáshoz, amely egy picit talán a te szakterületedhez közel áll, és miközben készültünk erre a beszélgetésre, számomra teljesen meglepő dolgokat mondtál, és én azt gondolom, hogy ezt érdemes behoznunk az adásba is, például a műtrágyázással kapcsolatban. Ugye ez már azért a környezet szennyezéshez részben kapcsolódik.
Azt nem mondanám, hogy környezetszennyező a műtrágyázás, az egy nagyon hasznos és a mostani, tehát a mezőgazdasággal szemben támasztott elvárások szempontjából nélkülözhetetlen eszköz. Mondjuk olyan, mint a műanyag. Azt is szídjuk, hogy a műanyag használat is milyen sok van, de hogyha elkezdünk gondolkozni rajta, azért azt látjuk, hogy műanyag nélkül ma nincs fogyasztói társadalom. A műtrágyával kapcsolatban az a probléma, hogyha azt egyoldalúan használják. Egyoldalúan és túl használják, és a talajról egyébként nem gondoskodnak, akkor kétségtelenül ugyanaz a helyzet áll elő, mint a bolygó egészével, hogy van egy erőforrásunk, a talaj. A talaj az, hát ezt nem kell mondani, talán Halason biztos, hogy senkinek. Pesten már tartótörő sokaknak el kéne magyarázni, hogy a talaj az miért fontos, mert sokan sajnos a mai gyerekek közül nekem volt személyesen ilyen tapasztalatom, tudok olyan gyerekről, aki nem tudta, hogy a hamburger, igaz, hogy amerikai diák, de teljesen mindegy, azt hitte, hogy gyárból jön. Sokan nem tudják, hogy a tej, a kakaó az valójában a mezőgazdaságból van, egy állatból jön ki, és így tovább.
Én ehhez megmondom őszintén, és bűnbánóan csatlakozom, mert ugye a talajról beszélgetünk most, és pont azért, mert én azért már elszakadtam a paraszti őseimtől, nekem már nincs földem, amit folyamatosan mondjuk megművelek, tehát számomra a talaj annyi, hogy a muskáti ládámba veszek földet, és valahogy azt érzem, hogy az mindig van, tehát elmegyek a boltba, és van föld. Tehát az számomra, hogy a földre vigyázzunk, mármint amiben ültetjük a növényeinket, amit aztán esznek az állataink, ez már valahogy nincs meg, ez a felelősség.
Igen, ez valószínűleg azért van, mert olyan gyorsan urbanizálódik a világ, olyan gyorsan nőnek a városok, és olyan sokan, és olyan gyorsan költöznek el a vidéki térségekből a városokba, hogy tényleg elszakadtunk, ez most már nem csak egy ilyen lírai kép, hogy elszakadtunk az erdőktől, meg a ligetektől, meg a patakoktól, meg nem tudom micsoda, hanem tényleg elszakadtunk attól az ősi alaptól, ami minden nyugszik. Tehát számunkra sokkal fontosabb a nyugdíjunk, meg a mosógépünk, meg a kocsink, meg a tévénk, meg a Facebook, nem tudom mi minden, mint az, ami valójában mindezt alátámasztja. Na most a talajokkal kapcsolatban az a helyzet, hogy ott tartunk, hogy durván 10 percenként elfogy 10 hektár termőföld a bolygón. Vagy elfogy, vagy lebetonozzák, vagy kivonják a mezőgazdasági művelés alól, vagy tönkretette valamilyen természeti hatás, vagy valamilyen emberi beavatkozás. Mondjuk, ha rosszul műtrágyáznak, az tönkre tudja tenni a talajt. Ha jó műtrágyáznak, az persze nem.
Itt egy picit ragadjunk le, mert az, hogy műtrágyáznak, az mit jelent? Tehát ugye adnak plusz anyagokat a földnek, de hogy lehet rosszul műtrágyázni?
Hát, hogyha úgy képzeljük el a talajt, mint mondjuk az emberi testet, ugye az emberi testnek sem elég mondjuk a szénhidrát meg a zsír, hanem abba kellenek ásványi anyagok, rostok, vitaminok, meg sok minden. Ha te csak zsírt meg cukrot ennél, akkor ugye nem csak, hogy elhíznál, tehát diszfunkcionálisá válna a tested, hanem még beteg is lennél, előbb-utóbb belehalnál szó szerint.
Hát erre volt is minta, hogy valaki csak hamburgert evett chipszel, és kb. 15 nap után mondták, hogy álljon le, mert egyszer meg fog halni. Tehát ez nagyon gyorsan bekövetkezne, jó, mondjuk az emberi testben.
Ja, pedig egy hamburgerben van 17-féle alapvető élelmiszer. A rövid hasonlat szerintem így működik, hogy csak az alap nitrogén, foszfor, kálium műtrágyát adják egy talajnak, amit nagyon sok helyen menetrendszerűen, iparszerűen csinálnak, az szép hozamokat tud elérni egy jó darabig, 10, 20, 30, 40, 50, 60 évig, de a talaj előbb-utóbb belefárad, mert a talajnak önálló csodálatos, végtelenül szép biológiai élete van, egy fantasztikusan összetett ökológiai rendszer, hogyha ezt egyoldalú befolyásnak teszik ki, műtrágyázzák rosszul, és növényvédőzik a rajta lévő növényeket rosszul, akkor az a talaj meg fog halni. Sok gazda mondja, hogy halott talajt kezdett el bérelni, és évek munkája volt neki az, hogy újra élővé varázsolja.
Itt mondtál egy konkrét példát is.
Igen, például a rossz mezőgazdasági gyakorlatok közé tartozik az, amikor az aratás után, ugye ott marad a szár, meg a gyökér maradvány a táblán, ez egy fantasztikusan nagy mennyiségű és nagy energiaértékű energiaforrás. Ezt sok mindenre lehet használni. Lehet használni állatok élelmezésére, de lehet használni energiahasznosításra is, tehát energiaforrásként is. De hogyha ezt a szalma és gyökérmaradványt lehordják a földről, összekötik szalmába és odaadják egy hasznosítónak, és mondjuk elégeti és áramot termel belőle, az abból a szempontból jó, hogy mondjuk legalább nem szenet bányásznak és égetnek el, és nagyon jó technológiájú erőművek vannak, ez kétségtelen, csak hogy közben a földről elvonnak tápanyagot. Tehát az a probléma, amit érintettünk, hogy a műtrágyázástól eleve kap egy terhelést a talaj, hogyha erről még kivonják és nem forgatják vissza a természetes maradványokat, amik szépen szerves humusszá bomlanának le most hosszú folyamat alatt, akkor kétszeres veszteség éri a talajt. Egyrészt nem kap szerves tápanyagokat, másrészt viszont kap vegyileg előállított, egyébként jó, csak ugye a túlhasználat miatt egy oldalon kapott tápanyagokat, és a végén ez történik, amit mondtam az előbb, hogy 10 perc alatt 10 hektár termőföld tűnik el a világon. És amikor azt mondod, igen, hogy ugye talaj az mindig lesz, mert a nagyszüleink idejében is volt, talaj az mindenhol van, csak kimegyünk a város határába és látjuk a talajt. Igen, csak egyrészt kérdés, hogy ezek milyen állapotúak, mennyire tudnak tápanyagot adni a növényeknek, amiből mi élünk, és a másik fele pedig az, hogy fizikailag is, tehát alapterületre is fogynak ezek a talajok.
Hát akkor egyszerre fogy a mennyisége és a minősége, igen, de főleg.
Igen, és az újratermelő képessége a harmadik komponens ennek a problémakörnek, hogy rendkívül lassú. Tehát lehet, hogy egy emberi testet pár hónap alatt helyre lehet hozni különféle eszközökkel vagy technológiákkal, de a termőtalaj, hogyha elpusztul, ha kihal belőle az a dinamikus élet, ami a növényeket táplálja, akkor ott az, hát nem tudom, van, aki évszázadokat mond, van, aki évezredeket, hogy igazán vastag termőképes humusz, az nem úgy lesz, hogy jövőre újra. Kicsit megöntözzük, kicsit teszünk bele szerves tanyát, és akkor újra. Az minimum hosszú évek, attól függően, hogy mennyire halt el.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Környezetszennyezés és környezetvédelem a témánk. Kohut Zoltánnal hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Mai témánk a túlfogyasztás, és hát a nagy szegmensekre kérdeznék én rá. Ugye beszéltünk itt a talaj, hogyan tud halottá válni, de hogy mik azok a legnagyobb szegmensek? Tudom, hogy sokan olvastak már róla, sokan talán nem, amik a leginkább a környezetszennyezést okozzák.
Ami a legjobban fenyegeti az életszínvonalunkat, az természetesen az a légkörnek a szennyezése, a légkörnek a túlterhelése, az üvegházhatású gázok és anyagoknak a légkörben levése.
Ennek ugye az az egyik következménye, hogy nem tud a föld kihűlni. Ez hogyan környezetszennyező? Azon kívül, hogy nem tud a föld kihűlni, és hát megsülünk lassan.
Az elnevezése az egy nagyon jó analógia arra, hogy mi zajlik. Az zajlik, hogy a napról érkező hő, meg a földön termelődő hő, az nem tud kiszabadulni a légkörön keresztül, mert egy üvegházhatású finom réteg az ebben megakadályozza. Tehát a beérkező napnak egy jó része bennmarad idézőjelben az üvegházban. Ettől elkezdenek óvadni a jégsapkák, nő a tengerek magassága, ami persze elsősorban az embereket fenyegeti, a tengerpartokon élő embereket fenyegeti, de hát erre is ugyanaz a válasz, hogy tudjuk, és nem mozdulunk.
Tehát akkor az üvegházhatás az egyik legveszélyesebb dolog. Ezt mi okozza? Mik azok a fő szegmensek, területek?
Hát a leginkább a fosszilis energiahordozóknak az elégetése. Tehát nagyon sokáig, amikor fával fűtöttek az emberek, az erdőket elkezdték írtani, és ez nem tavaly történt, vagy nem 50-60 éve, hanem ez gyakorlatilag azóta, hogy az ember intenzíven átalakítja a környezetét, mondjuk 15-20 ezer éve minimum lett, sokkal több, ezt nem tudom annyira, azóta. Aztán utána jött a szén, nem kell mondani, hogy Angliában mi történt annak idején, mikor minden házban szénnel fűtöttek az ipari korszakban. Aztán utána jött a kőolaj feltalálása, ami egyébként közvetetten hozzájárult ahhoz, hogy ugye marha nagy terméseredmények születtek, mert már tudták gépekkel művelni a földeket, tudtak műtrágyát gyártani, mert az is kőolajból van, és ez magával hozta a tömegesedést, ami még több fogyasztás, még több szén, még több kőolaj, tehát a fosszilis energiahordozóknak az elégetése az, ami olyan anyagokat juttat a légkörbe, amik miatt nem tud szökni a por, a meleg, a pára.
Szokták emlegetni, hogy a mezőgazdaság az egyik legnagyobb okozója ennek, amikor először olvastam, igen, meglepődtem. Hogy van ez összefüggésben?
Igen, az egyes területeket mindig mérik, vitatják. Szerintem az egyes területet, mondjuk a közlekedés és a szállítmányozás biztos felelős egy 20-25%-ért. Én legalábbis legtöbbet ilyeneket olvasok. És ugye nem csak az autókat kell beleérteni, hanem a szállítmányozás, ami a volumenénél fogva sokkal jobban benne van. Például egy ilyen óriás tanker, az több tízezer autónak a fogyasztását produkálja.
Ugye olyan hajóról beszélünk, ami az megrendelt kínai műanyag telefontokat hozza.
Azt is, igen. Meg hát a gabona import-exportot forgalmazza, meg a kőolajat, gépeket, nyersanyagokat, mindenfélét. Ráadásul ezek a hajók a legrosszabb minőségű olajat használják, szóval még ilyen szempontból is szennyezők. Aztán igen, a mezőgazdaságot is mondják egy 15-20-25%-ra, és nem is csak azért, mert a szarvasmarhák bendőjéből távozó metán, ami több tízszeresre üvegházhatású, mint a széndioxid, tehát a metán az sokkal rosszabb, mint a széndioxid, és rengeteg távozik kétségtelenül, de talán azért is, mert egyre több a haszonállat, és a mezőgazdaság, tehát a szántóföldi mezőgazdaságnak a jó része, 50-60-70%-a, az ezért van. Tehát a földjeinket, amiket kivontunk, ugye elvettük az erdőtől a területet, hogy tudjunk szántóföldet létesíteni, hogy tudjunk többet enni, illetve az állatainknak tudjunk többet adni, és több állatunk lehessen. Ez viszont ugye azzal jár, hogy egyrészt az állatok részéről van egy ilyen, legalábbis mondjuk a szarvasmarhatartásban, de ami még komolyabb, hogy ugye ezeket a földeket meg kell művelni, ezeket öntözni kell, amihez rengeteg vizet használunk föl, ezeket gépek művelik, amikhez gázolajat égetünk el, meg kevésbé benzint, elsősorban gázolajat, szóval így nagy rendszer.
Egyébként ez is olyan érdekes, és először én azt hittem, hogy viccelnek, de aztán ugye több helyen olvastam, gondoltam, hogy mégsem vicc, hogy a szarvasmarha önmaga a bendőjéből olyan anyagot, metánt bocsát ki, ami ennyire környezetszennyező. Azóta megmondom őszintén, hogy igen kevés marhahúst eszem, tehát legalábbis beütött a fejembe.
Ez tény, igen. És ugye egy kiló szarvasmarhahúsnak az előállítása az 17 ezer liter víz. Tehát tényleg nem mindegy, hogy mit fogyasztunk és milyen mennyiségben fogyasztjuk, de mondjuk egy kávé is 8-10 liter, tehát nyilván nem a lefőzése annyi, hanem amire az egész láncon még végig haladsz, hanem, hogy elveted a magot, magágyat csinálsz, megöntözöd, tisztítod, stb. De látod, mindig oda jutunk vissza, hogy nagyon sokan, nagyon sokat fogyasztunk. Ha sokan vagyunk és kevesebbet, az is jobb, ha kevesebben vagyunk, ugye hát ez már nem lehet így, az is egyfajta egyensúly, de most mi azt csináljuk, hogy nagyon sokan vagyunk, és mindent fullon akarunk. Hát láttál már olyan dugókat halason, amik most vannak az utóbbi 2-3 évben? Egy picit nőtt az életszínvonal, és egy kisebb városban azonnal lemérhető a dugókon, hogy milyen brutális az autóhasználat.
És ebben én is benne vagyok, mert olyan érdekes, hogy alig vártam a tavaszt, hosszú évekig mindig biciklivel közlekedtem, és most viszont olyan pokol meleg van, hogy amiatt jövök autóval, de ma aztán biciklire ültem, mert hála Istennek a lelkiismeretem erősebb volt, mint a kényelmem, de valóban itt ez egy borzasztóan nehéz dolog a kényelmünkről lemondani.
Melegítjük a bolygót, és a melegtől meg klímát használunk, ami ugye forró levegőt bocsát ki, áramot használ föl, szóval ez egy
nagyon negatív ördögi kör.
Ez szó szerint az. Igen. De annyit hadd tegyek hozzá azért, hogy amikor felelősöket keresünk, akkor azért legyünk óvatosak azzal, hogy mit várunk el magunktól. Szóval persze ebbe azért nem szoktak belebetegedni lelkileg emberek, hogy én magam teszem tönkre a bolygót, de azért sokaknak nagyon fájó pont ez. Sajnos az a helyzet, hogy ezen tényleg csak az ipar tud számottevően változtatni. Tehát én is szelektíven, meg én is igyekszem, hogyha éppen nem fáj a vállam, akkor kerékpárral közlekedni, meg stb. És nem autóval. Jó nagy cseppek a tengerbe, de azért mégiscsak az van, hogy ott van egy rohadt nagy óceán, az ipari kibocsátás, és abban mi csak nagyon picit tudunk hozzátenni, tehát annak, amit te csinálsz, meg vannak ezek a propagandák, hogy kevesebbet szemetelj, szelektíven gyűjts, stb. Ezek igazából szerintem elsőben azért jók, hogy végre egyszer talán elérünk oda, hogy ez a tehetetlen tömeg átbillen, és olyan nyomást gyakorolnak majd a tömegek a törvényhozásokra, hogy nem azok a gyenge kísérletek lesznek, amiben Európa szegény küszködik itt a bolygón, hanem tényleg áttör. És tényleg az lesz, hogy a törvényhozásokat rákényszerítik, hogy az ipart fékezze meg. Hát ugye ez ma még azért nem egészen így van.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk. Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgetünk a környezet szennyezésről.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk Kohut Zoltán szakújságíróval a beszélgetésünket a világot évtizedek óta fenyegető veszélyről, amelyre csak globális megoldásokat, csak is kontinensek közösen együtt tudnak válaszokat, megoldásokat adni. Ugye említetted, és ott hagytuk abba, hogy bízunk benne, hogy mi magunk is személyesen sok mindent tudunk tenni, de nyilván az ipart kellene rákényszeríteni. Közben egy picit vitatkoznék veled. Én azt gondolom, hogy valóban az, hogy én szelektíven gyűjtöm a hulladékot, meg kevesebb marhahúst eszem, és mondjuk a pokol melegben is biciklire kényszerítem magam, hogy ne használjak benzint. De ha én nem akarok elutazni külföldre repülővel négyszer, ha nem akarok banánt enni, ami amúgy se otthonos ebbe a régióba, tehát ha az én igényeim megváltoznak, akkor az ipar bármennyire profitot akar termelni, de én rám fog fókuszálni, és ha én nem fogom ezt befogadni, akkor valamilyen módon gátolni fogom az iparnak a működését, a rossz működését.
Persze, ez egyértelmű. Csak ezt nem tesszük meg. Se teljesen, egy bizonyos határon túl, én is szelektíven, meg stb. De szóval tényleg most nagy a szám, de egy határon túl valószínűleg én sem menni. Tehát, hogyha mondjuk azt mondják, hogy ne üljek autóba többet, akkor azt valószínűleg nem fogadnám el. abban lehet szerintem megoldás. Az emberek soha nem a papolás az, ami hat a másik emberre, hanem a személyes példa. Tehát, hogyha mondjuk nagyon sokan látjuk magunk körül, hogy valaki felszed egy műanyagot, és nem a kukába dobja, hanem talál egy szelektívet, vagy hallja, hogy na már ez is abban, vagy csökkentette csak a marha húsevést, vagy a húsevést, és inkább azért több zöldség, meg talán baromfi, mert. Tehát az okok és a személyes példák, azok tudnak, mondom, egy olyan tömeget képezni, ami a felvilágosodás volt annak idején. Ott is, amikor 12%-on túl voltak, vagy 17, akkor átbillent. Pedig hiába okoskodott néhány filozófus a rendi állam ellen, amikor viszont megvolt a tömeg, akkor automatikusan ment minden.
Tulajdonképpen itt nagy dicséret Szakálla úrélnak, illetve Téglás Péter jutott eszembe, dr. Téglás Péter, akiket rendszeresen csak szinte biciklivel látni a városba, és szerintem ez tök klassz dolog, hogy ezért úgymond potentált emberek példát mutatnak, hogy igenis biciklizni lehet akár esőben, akár tűző napon.
De van jó példa most, hogy mondom, mert például a csomagolóipar az már annyira nyakán érzi a kést a fogyasztói követelések miatt, hogy tényleg iszonyatos energiákat, pénzügyi, szellemi energiákat, innovációkat fordítanak arra, hogy csökkentsék a műanyag felhasználást például. Tehát mondjuk vékonyabb falu palackokból csinálják az ásványvizes palackot, mindenféle visszagyűjtési rendszert építenek ki, stb. Stb. Hosszú ennek a sora, mert ugye évek óta most már hála Istennek mennek ezek a rémisztő hírek arról, hogy mi történik a tengerekben, és nem az a baj, hogy az rettentő ronda, hogy ott vannak szigetméretű palackok, persze az is gond, az mondjuk egy esztétikai probléma. A gond az, hogy most már letapadnak a tengerek fenekén a sziklákra, már nem is csak az a gond, hogy tömegével pusztítják az élővilágot, hanem letapad, és onnan aztán senki nem fogja felszedni soha többet, és ezeknek a lebomlás ideje 100 évek, 1000 évek.
És ugye azt is talán kevesen tudják, hogy azok oxigénünkért a tengerek, óceánok is felelnek.
Meg a hőháztartásért is nagyban, igen. Tehát, hogyha ott olyan beavatkozást okozunk, ami visszafordíthatatlan, akkor tényleg az van, szóval ez nem vészmadárkodás, meg nem borulátás, ez egy tény, akkor becsüljük a kaput. Nem akarok egy ilyen patetikus erkölcsi dumát elereszteni, hogy az élet, meg a nem tudom csoda. Az élet ezt nem igazán fogja örökre megsínleni, de az emberiség azt komolyan fenyít. Tehát az élet színvonalunk nem lesz fönntartható, hogyha ezt csináljuk, és nem az unokáinké, hanem már a miénk se. Tehát mi nyugdíjas évünkre azt fogjuk megírni, hogy nem tudunk olyan nívón élni a magunk hibájából nagy részt, mint ma.
Mindig azon gondolkozom, hogy mi az, amit mi tehetünk. Nyilván a saját személyes környezet terhelés csökkentésünk, ugye ökológiai lábnyomunkat csökkentjük személyesen a családunkét, a magunkét, az az, hogy egész egyszerűen piszok erős nyomást kell gyakorolni a kormányokra, a nemzetközi szervezetekre, hogy itt hozzanak olyan törvényeket, amik megvédik azt, hogy levegőt vegyünk mondjuk egy 20 év múlva.
Igen, de ez csak akkor megy, hogyha a kormányok és az ipar tényleg azt tapasztalja, hogy a fenébe kevesebb műanyagpalack fogy, vagy kevesebb marhahús fogy. Vagy mondjuk azt tapasztalja az ipar, hogy egyre több visszagyűjtött műanyagpalack jön vissza, mert igazából a műanyaggal semmi baj nem lenne. A műanyaggal egyedül az a baj, és nem az ipar a hibás a műanyag szennyezésben. Én legalábbis ezt mondom, én nem tudom hány éve foglalkozom vele, és beszélek környezetvédőkkel, meg ipari szereplőkkel, és nem az a baj, hogy ebből mennyi van, hanem az, hogy kidobjuk a sóstó mellett, meg az országút mellett, meg kidobjuk a kukába. Az még persze nem olyan rossz, mint a sóstó mellett, de a legjobb az, ha visszaadjuk az iparnak. A műanyagok 90%-a újra hasznosítható. Hát érted, nem kéne annyi kőolajat bányászni a műanyagért, nem lenne annyi szennyeződés. Egyrészt nem lehet műanyag nélkül meglenni, az öblítőtől kezdve, nem tudom, a műanyag szemüveg keretig minden. Nem lehet meglenni nélküle, rajtunk múlik embereken, hogy jobbra dobjuk, vagy balra. Ha jobbra a környezetbe, akkor kinyírjuk magunkat, ha balra dobjuk a szelektívbe, akkor pedig adunk az iparnak egy olyan nyersanyagot, amit onnantól nem kell környezetszennyező módon újra teremteni, hanem azt szépen újra feldolgozza. És a végén egyébként minden környezetszennyező tud lenni. Tehát, hogyha most az egész világ átállna, sokan ebbe bíznak, hogy a műanyagot le, mert az a gonosz, az az ördög, és a papír milyen klassz lesz, papírzacskó, papírkarton, stb. Na, de hát, hogyha azt dobjuk ki a sóstópa, a papír se bomlik le olyan könnyen, az is ronda, egy bizonyos mértéken túl valószínűleg az is szennyezni a környezetet, meg ugye nem beszélve arról, hogy azt is elő kell állítani, ahhoz erdőket kell.
Igen, az jutott eszembe.
Szóval semmi sincs ingyen. A pazarlás az egy, a Biblia szerintem nem azért nevez bűnnek dolgokat, mert ott áll pálcával a fejünk fölött a Jóisten, hanem azért, mert nem teszünk magunknak jót vele. Tehát a pazarlás azért bűn, mert kinyírjuk vele magunkat.
Hát ez akár végszó is lehetne mai adásunkban, hiszen egyszerű és érthető. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm azt a sok-sok gondolatot, amit behoztál a műsorba.
Köszönöm, hogy meghívtál.
Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgettünk, köszönöm, hogy velünk tartottak. Ne felejtsék el, a papírt és műanyagot balra dobjuk az újrahasznosítóba.